Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor.
A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MOL Move hűségprogram. Nyisd meg a MOL Move appot, a profilodba belépve add meg a Sport TV promóciós kódot, és tankolj MOL Evo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd, a Sport TV promókóddal most még jobban megéri MOL Move tagnak lenni.
Vége a reklámnak, jön a műsor.
Gól! Ez 11-es volt, ha nem láttad te! Úristen, milyen becsúszás volt!
Mi mindennel kapcsolatban lesen vagyunk. Ez a Sport TV és a Nemzeti Sport közös podcastjének újabb része.
Sziasztok! Ez a Lesen vagyunk, a Sport Televízió és a Nemzeti Sport közös futballpodcastja, állandó beszélgető társam Móczi Attila, a Sport TV munkatársa, én pedig Szeri Mátyás vagyok, a Nemzeti Sport újságírója. Hát ugye egy hét szünet után jövünk vissza, betegség miatt kimaradt a múlt heti adás, a húsvét hétfő miatt pedig ma kedden jelentkezünk, hogy elsősorban a Bajnokok Ligája mérkőzések lesznek a témák, de ha esetleg azok után hallgatjátok ezt az adást, akkor is folytassátok nyugodtan, mert lesznek egyéb témáink is, amik érdekesek.
És az eredményeket garantáltan nem mondjuk el, mert mind a ketten bénák vagyunk itt vízbe összességében. Tehát ezzel azt hiszem nem...
Csak én nem játszom.
Ez igen, ez egy jelentős különbség. Tehát, na jó, de hogy a tipmixen kéne a mai két meccs, akkor mit mondanál?
Nem arról beszélünk, hogy nem mondjuk meg. Hát nyilván a Bayernre fogadnék, és egy Juve Real X-re.
Érdekes mondani, a Juve Real-a kapcsolatban... Ott oké, hogy Real továbbjutást mondtam, meg tartom azt, hogy a Real jut tovább, de az Juventus, ez egy baromi érdekes és baromi szimpatikus fejlődési folyamaton megy keresztül azért idényről idényre.
Így van.
Tehát, hogy most is idény előtt volt egy tök jónak kinéző védelme, amiből aztán elengedték az egyik legjobb, a talán legjobb játékost, ezt most mindenki döntse el, hogy hova sorolja, és ahhoz képest most ott tartanak, hogy itt vannak a BL-ben a negyed döntőben, a bajnokságot vezetik úgy, hogy gólt is alig bírnak kapni a tavasszal, igen, ha egyáltalán, és Allegri egyre inkább kezdi bebizonyítani azt, hogy egy baromi nagy formátumú edzés nem azért nyerik hülyére az olasz bajnokságot, mert a többi egy gyengék, hanem azért, mert Juventusnál van egy korrekt frankó kis edzői munka is.
Nekem már bebizonyította, hogy jó edző, de szerintem a Juventus összességében, mint klub működik nagyon jól, és a klub vezetéséget is dicséri egyrészt a igazolások szintjén, ugye másrészt azt, hogy akit eladnak, azért is jó pénzt kapnak, harmadrészt azért, hogy ugye a stadionépítést hogy oldották meg, negyedrészt azért, hogy ugye szponzorilag is, hát azért jóval a hazai versenytársak mögött vannak a szponzor, vagy fölött vannak a szponzori bevételeket tekintve, illetve igen, Allegri az, hogy menedzseli azt, hogy azért jelentősen átalakul ez a csapat, hiszen ahhoz képest, hogy mondjuk 3 évvel ezelőtt a BL döntőben mondjuk úgy nézett ki a középpályuk, ugye, hogy Vidal, Pogba, Pirlo, akkor volt még Tevez, volt még Morata is, volt még Bonucci is, azt hiszem, Ezra volt akkor a bal hátvéd, úgyhogy ezt azért tényleg szépen fejlődik, és közben ezt úgy csinálja meg, hogy nem egyfajta taktikai sémára húzza fel ezt az egészet, hanem gyakorlatilag ő is változik időközben, mert ugye Conte kapcsán lehetett azt hallani, hogy ugye ezt a 3 belső védő felállást, ezt valamiért sehogy nem akarta elengedni, és ettől sehogy nem akart eltérni, és ezért az európai kupaporondon ez egy kicsit kiszámíthatóvá tette a csapatot, Allegrire ezt egyáltalán nem lehet mondani. Nyilván Pjanic és Benacia eltiltása, illetve hát Kedira esetleges hiánya is átírhatja ma a terveit, hogy hogyan állnak ki. De hát ahogy néztem, a Real Madrid kapcsán is nagyon nagy a találgatás, hogy Zidane milyen taktikát választ a ma esti mérkőzésre, vagy pontosan nem milyen taktikát, hanem milyen felállásban küldi ki a csapatát.
Ez ugye az már azért előrejelezte, hogy ki mire számítson a Realtól ebben a szezonban, hogy Zidane milyen felállásban játszatta az együttest a Las Palmas ellen, kik azok, akik pihentek, és akik játszhatnak majd most kedden. hiszen ugye a Kroos meg Ronaldo még csak a közelébe sem volt a pályának.
Marcelo
sem. Engem egyébként őszintén megmondom, Ronaldo kihagyása lepett meg leginkább, aki ugye bevallottan a bajnokságban gólkirályi címet akar még valahogy szerezni, és ugye elvette egy viszonylag könnyű esélyt tőle a gólszerzésre Zidane, mert azért Las Palmas ellen csak szokott góltunk, mert csak volt 2-11-es azon a meccsen, amit biztos, hogy nem Benzema, illetve Bale lőtt volna, hogyha Ronaldo is pályán van. Viszont az is kétségtelen, hogy Zidane meg azt mondja, hogy nagyon jó, nagyon jók azok az egyéni dolgok, de nekünk Real Madridként kellene nyerni valamit, és azt ugye tudjuk jó, hogy ebben a szezonban ez egyetlen egy sorozatban lehetséges most a tavasszal.
Így van, és szerintem talán most azért nem kellett győzködni annyira Ronaldot, mert tavaly tavasszal, ha jól emlékszem, vagy három, elnézést, vagy négy idegenbeli bajnokit hagyott ki, és közben ugye topformában volt a BL kieséses szakaszában tavasszal, de nyilván belátta azt, hogy a hosszú távú tervezés érdekében neki most ki kell hagyni ezt a Las Palmas elleni meccset, mert tényleg erőnléti szempontból, meg abban a szempontból, hogy akár meg is sérülhetett volna, teljesen felesleges kockázatot jelentett volna az, hogy pályára lépjem. Nyilván a Juventusnak nem volt meg ez a luxusa, hiszen ők azért a bajnoki címért szorosabb versenyt futnak, hiszen két ponttal vezettek a forduló előtt, ráadásul a Napoli az előttük játszott egy X-et a Sassuolóval, tehát azért még kiemelten fontos volt, hogy megverjék este a Milánt.
Hát igen, és hogy ott megvan most már az egy meccs differencia a Juventus meg a Napoli között, ami a pontszámokat illeti. Nem tudom, mi foglalkoztat a Juventus-szal kapcsolatban, hogy ott volt a Tottenham elleni párharcok az előző körben, és azt valami döbbenetes módon kezdte a Juve. Tud-e úgy kezdeni a Real ellen?
Hát jó kérdés. Szerintem nagyjából ezt kellene tennie, mert tartok tőle, hogyha nem nyer otthon, akkor nem tudom, nehézen tudom elképzelni, hogy a Bernabeu-ba olyan eredményt érjen el, ami... Tehát, hogy a Bernabeu-ba nyerjen, azt nehezen tudom elképzelni, vagy olyan most ilyen csúnya szóval, gólos döntetlen érjen el, hogy mondjuk idegenbeli góllal menjen tovább.
0-0 de ugye aláírható ezt... lenne a Juventus részéről? Most? Hol? Tehát ma?
Nem, mert már csak statisztikai alapon is akkor elvileg rosszabb helyzetben. Tehát statisztikai alapon is nagyobb esélye lenne a Real Madridnak a továbbjutásra, ami szerintem bíztató lehet, és ezt hozzák fel a Juventus mellett, hogy ugye az egymás elleni döntőket azt mindig megnyerte a Real, hát mindig, mind a kettőt. Viszont az elmúlt három kieséses párharcot azt meg a Juventus nyerte, igen. Tehát hogy 180 percen keresztül lehet, hogy jobban vissza tudja fogni a Real Madridot, vagy jobban tud menedzselni egy ilyen párharcot 180 percen keresztül, mint 90 percen keresztül. Ugye Buffon elmondta, hogy túlzott önbizalommal érkeztek anno Cardiffba, májusba. Ezt nem tudom, de azt tudom, hogy amikor ott voltam, meg az előtte lévő hetekben is teljesen az volt az érzésem, meg szerintem ez volt a univerzálisan elfogadott hozzáállás a meccshez, hogyha valaki a Juventus tudja megállítani a Real Madridot.
Mondjuk most ugye nincsen ilyen, tehát most nem a Real Madrid az a csapat, amelyiket meg kell verni, hogy BL győztes legyen valaki, mert bármilyen erős sorrendet néztem most így a negyed döntők előtt, akár ami az NSO-n megjelent, akár mondjuk ami a Német Sport egy DL oldalon megjelent, bárhol máshol, nincs olyan erős sorrend, amit a Real vezetne, tovább megyek, több az olyan erős sorrend, amiben még csak a dobogon sincsen a Real Madrid. Hiszen ugye ezek a power rankingek nagyjából abban egyeztek meg, hogy a City meg a Barca az első kettő, tök mindegy, hogy milyen sorrendben, és ugye a harmadik helyen általában a Bayern volt, és a Real csak a negyedik helyet vindikálta magára.
Igen, de a power rankingekben azért benne van az, hogy nyilván olyan szempontból nagy merítéssel dolgozik, hogy sok ember rakja össze, és annak egy átlagolása, de azért szerintem ezt ilyen patika mérlegen nem feltétlenül lehet kimérni, sőt a Real Madrid engem kifejezetten a 2015-ös Barcelonára emlékeztet ebből a szempontból, amit már nagyon sokszor hoztunk fel példakép, ami januárban kvázi reménytelen helyzetben lévőnek tűnt, és Luis Enriquet ki akarták rúgni, és aztán triplázott. Nyilván ez a Real Madridnak már nem jöhet össze.
Sőt, a dupla se.
Sőt, a dupla sem, de nem hiszem, hogy ha megnyernék a BL-t, akkor sokan panaszkodnának. És azért tegyük
hozzá. Mi van akkor, hogyha nem nyerik meg a BL-t sem? Akkor Reálnál mit mondanak erre a szezonra? Az, hogy sikertelen? Vagy mondjuk azért a klub VB plusz európai szuperkupa az valamit szépít rajta?
Most nagyon ráztam közben a fejemet.
Azt láttam.
Az Attila beszélt. Akkor persze abszolút sikertelennek tekinthető, de látszik az, hogy gyakorlatilag tényleg egy hajszálon múlik, hogy egy szezonnak a megítélése, és ezen belül mondjuk adott esetben egy edzőnek az állása.
Aha. Még két dolog, ami érdekelne, két játékos. Az egyik Higuaín,
igen.
A másik Isco. Az utóbbinál a fő kérdés az, hogy játszik, vagy nem?
Hát ez az. Ugye a több, hát azt hiszem három forgatókönyvet láttam a Real Madrid kezdőire. Az egyikben az, hogy 4-3-3, és akkor Bale is kezdeni fog, aki ugye a Las Palmas ellen szerzett két gólt, és viszonylag jól játszott. Ugye neki nagyon sok sérülés nehezítette a helyzetét, és az erőllétével vannak kérdőjelek. Ennek a 4-3-3-nak nyilván az az előnye, hogy benne van Modric, Kroos, Casemiro, és szerintem a Real Madrid akkor a legerősebb, hogyha ez a három ember
ebben egyetértünk.
A pályán van.
Elől meg innentől kezdve tök egyértelmű, hogy
Benzema,
Ronaldo, Bale.
Ugye felvetődött egy olyan verzió is, hogy Isco kezd.
Kinek a helyén?
Bél helyett, de nyilván nem feltétlenül Bél helyén játszana, hiszen amikor én láttam tavaly tavasszal játszani, ugye akkor az ő beállása az nagyon sokat dobott a Real Madridon tavasszal.
Akkor álltak vissza egyfajta ilyen 4-4-2 szerűségre, igen. De az Isco előrébb játszott, mint a másik három, ha jól emlékszem.
Mármint a Kroos-éknál.
Hát igen, mivel a másik csak kettő lenne, úgyhogy igen.
És gyakorlatilag mindenhol feltűnt a támadó harmadban. Illetve még szó esett egy 4-4-2-es verzióról is, amikor Ronaldo és Benzema lenne elől. És akkor nyilván az azért is fontosabb, de hát Ronaldo nem is fog a szélen játszani, hanem hogy a széleken olyan játékosok játszanak, akik azért jobban tudnak védekezni, meg fegyelmezettebben visszazárnak. Ebben a konstrukcióban kezdhet akár Asensio is, vagy Vázquez, akinek a védő munkáját is kiszokták emelni. Valamiért úgy tűnik, hogy Isco és Zidane között, hát nem tudom, hogy a kapcsolat megromlott-e közöttük, de Isco az jól láthatóan elégedetlen. Zidane meg nem tekinti el a jelek szerint olyan szinten alapembernek, akinek mondjuk kirobbanthatatlan a helye.
Ha már Higuaint említettük, jó az, hogy játékos belemegy egyfajta üzengetésbe a volt csapatával szemben egy ilyen fontos párharc előtt?
Hát lehet, hogy ezzel saját magát is motiválja, nem hiszem, hogy a Real Madrid felé bármiféle hatással lenne. Ugye az Higuaínnak nem szokatlan, hogy mondjuk volt csapat ellen játszik, adott esetben olyan körítéssel, hogy negatív körítéssel, hiszen Nápolyban is sokan
nem szeretik.
Hát nem szeretik ugye a távozása miatt, miközben ő visszalövögetett a tulajdonosra Aurelio de Laurentiisre. Őt okolva a távozásáért. Hát ez szerintem ez csak ilyen, szerintem semmilyen különös szájkarate így egy nagy mérkőzés előtt. Igaznál inkább az a kérdés, hogy berúgja az icereit, hogyha lesznek.
Hát igen. Ugye az említett Tottenham meccsen még talán 11-est is rontott, ha jól emlékszem.
Igen. Tehát azért voltak neki nagy meccsei, például VB döntő, ahol mondjuk
nem emlékszem, hogy gólt ugott volna Németországban.
Hát azt mondom, hogy ahol mondjuk zicserben besült, meglátjuk. Ugye a Juve kapcsán is szintén ez a, vagy hát nem szintén, a Juventus kapcsán ugye nagy kérdés az, hogy most három belső védővel állnak ki, vagy négy védővel állnak ki. Ugye Benatti a kiesése az kicsit árnyalja a képet, hiszen akkor elvileg úgy állnának ki, hogy Barzai, Rogáni, Chiellini, vagy megpróbálnak négyvédős rendszerben futballozni. Szerintem nem biztos, hogy ez jelenti a legnagyobb problémát. Szerintem inkább az, hogy Pjanic helyére nincs igazából olyan típusú játékos, aki hasonló tulajdonságokkal rendelkezne, hogyha mondjuk Betancur kezdhet a helyén, Betancur inkább tűnik egy védekező középpályásnak, úgy mondjuk Penyisnak, aki meg egy mélység irányító.
Abban, hogy ott van Kedira, mint érdekező közben, és akinél viszont az a nagy kérdés, hogy végigbírja a játszere meccseket, mert ebben a szezonban neki nagyon-nagyon sok baja volt már.
Igen, hát most is kérdés, most is volt, ahol leszögezték, hogy biztos nem játszik, a keretben benne van, úgyhogy nem tudom, hogy mi a helyzet vele. De szerintem inkább ez a probléma, mert hogyha lesz a mérkőzésnek egy olyan szakasza, már pedig lesz, akkor Pjanic abban nagyon fontos, hogyha mondjuk beszorítják a Juventust és labdát szereznek, akkor gyorsan és pontosan elindítani a támadásokat. Most nem érzem azt, hogy középpályán lenne ilyen játékosok.
Na, de a másik meccs az, kit érdekel ennek függvényébe, gondolom. Ez a Sevilla Bayern München.
Nyilván mindenki nagyon udvarias a Bayern részéről, amennyire olvasgattam a nyilatkozatokat.
Ugye eleve a Bayernnek azért Spanyolországgal vannak gondjai. Tehát azért nem nagyon szokott nyerni a Bayern. Oké, vannak olyan kivételek, amikor mondjuk a Barszát alázna meg a Camp Nou-ba, meg nyert már a Bernabeu-ban is, de azért Spanyolországban nem feltétlenül nyerni jár a Bayern.
Hát így, sőt, mióta megnyerték a Bayern, ha minden igaz, csak spanyolok ejtették ki őket. Pontosan. Emlékeim szerint Real kétszer, Atletico Madrid meg Barcelona egyszer-egyszer.
Igen.
Ha jól számoltam.
Volt négy idény azóta?
14, 15, 16, 17.
Ja.
Ettől függetlenül persze most sem kizárt, hogy spanyol csapat fogja őket kiejteni a BL-ből, de nem hiszem, hogy a Sevilla.
Van még másik kettő lehetőség
lenne az
esetben.
Attól függetlenül...
Ugyanakkor azért azt le kell szögezni, a Sevilla a Barcelona elleni 80 percével, legkésőbb azzal, azzal elég nagy tekintélyt vívott ki magának a Bayernnél. Hát azt nem mondom, hogy a Bayernnél most összecsinálták volna magukat a negyed döntő előtt, hogy hú, most megyünk Sevillába, és jaj, mi lesz. De azért biztos vagyok benne, hogy ha nem lett volna ez a két meccs, a másik az a Manchester ellen idegenbeli meccse, ugye a Sevillának, akkor azért nem az lenne például, azt nem tudom, Rummenigge, vagy Henke, ez célkitűzés, hogy rúgjunk egy gólt. Uh-huh. Hát, hogy ők ezt mondták, ez a legfontosabb, hogy gólt kell rúgni. Akkor én azt gondolom, hogy akkor ennél sokkal bátrabban is mennének nyilatkozni, hogy győzni kéne igazából Sevillában. Ugye a Bayernnek megvan az előnye, hogy a bajnokságban nyugodtan lehet rotálni bárkit a kezdőbe. Meglepő volt például, hogy a Dortmund ellen ugye nem Kimmich kezdett jobb hátvédként, hanem Rafinha játszott jobb hátvédet, és Kimmich a bal hátvéd Alaba helyére jött be a félidőbe. Tehát mindenki vidáman pihenhetett. Szerencsére persze, a sérülés az nem jött közbe most. A 6-0 az nyilván önbizalom növelőnek tökéletes.
Én pont azt akartam mondani, hogy szerintem ez a meccs azt mutatta, hogy Henkes tanult, vagy legalábbis észrevette Guardiolának a hibáját, amit elkövetett a Real Madrid elleni párharc előtt még a Bayern edzőjeként, hogy egyrészt nem eresztettek le a játékosok, és még akkor sem, amikor tudták, hogy biztos nem lesznek bajnokok a Dortmund megverésével, viszont hagyta őket magas fordulatszámon pörögni ennek ellenére.
Én nem azt mondanám, hogy tanult Guardiola hibájából, vagy nem tudom, hogy nevezzem ezt. Henkes ugyanezt csinálta a 2013-ban. Tehát akkor is nem pihentette az egész csapatot, hanem játszatta az egész csapatot. Nyilván tudta azt, hogy kinek van szüksége úgy percekre, hogy azzal megelégedjen és kussoljon. Most ugyanez volt. És a kulcsemberek meg baromi jól hozták magukat. És érted, belegondolsz abba, hogy ott van ez a két vénember a két szélen, uh-huh. ugye Ribéry meg Robben. Egyiknek sincsen szerződése még mindig a következő szezonra. És olyan szinten csináltak majmot a Dortmund védelméből, hogy az valami borzalmas. Oké, ezt a Dortmund védelmet most ne tekintsük. Tehát azt hiszem, azt írta valamelyik német oldal, hogy nem is 11 helyen kell átépíteni ezt a Dortmundot, hanem alapjaitól a tetejéig a nyáron, tehát én szerintem Stögernek legkésőbb ez a 6-0 megegyezett annak, hogy szevasz.
Hát a nyilatkozat úgy tűnt, hogy ezzel ő is tisztában van.
És ugyanakkor meg annyira szépen játszott néha Bayern, és baromira sajnáltam egyébként Ribérit, mert 1-0-nál nem adtak meg neki gól.
Igen.
Az valami olyan pofátlan volt, hogy az döbbenetes.
Hát és aztán mégis volt egy szép átemelős.
Volt, na de basszus. Tehát az, hogy érted, megkapod a labdát az ötös baloldali sarkánál, húzod egyet visszafelé, és még mindig van lelki előd arra, hogy valamit csinálj, és utána durrantod be a léc alá izomból. Hát az valami csodálatos volt. És azért csak majd középen beleértek, az miatt nem lehet belőle gól. Ugye Lewandowskit azt láttuk, hogy miért nem fogja Bayern eladni, azt gondolom, a Real Madridnak. Tehát tényleg megfizethetetlen Lewandowski szerintem. Nem tudsz, most hiába írják azt, hogy a Bayern már azt nézegeti, hogy akkor Cavanit, vagy Moratát, vagy Wernert hozza Lewandowski helyére. Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban a Bayern München nem teheti azt meg, hogy megváljon Lewandowskitól is, mert azzal a saját nemzetközi versenyképességét sodorja elég jelentős veszélybe, ami már így is azért veszélyben van, hiszen költés és igazolások terén messze-messze nem tartja a lépést, és nem is akarja tartani a lépést az angolokkal, illetve a két spanyollal, meg a Paris Saint-Germain-nel.
Így van, tehát szerintem azt, hogyha Lewandowskit eladnák, akkor lehet, hogy lenne belőle egy pénz, de akkor lenne belőle egy rakás pénz, de akkor nyilván ott tartanánk, hogy nem a csapat fejlesztésére kellene költeni azt a pénzt, hanem betömni egy hatalmas nagy lyukat.
És érted, kivel? Tehát
még azt sem mondhatod, hogy csapaton belül megoldod a pótlását, mert van valami feltörekvő fiatal, hanem van egy 30 éves Sandro Wagneret helyettesnek.
De tényleg, mondjál olyan centert, aki mozdítható, és gyakorlatilag Lewandowskival egyenértékű lenne a Bayern játékában.
A mozdítható kategóriában beesik a Cavani, nálam a Lewandowskival egy kategóriában nem.
Igen, tehát akkor ezt minuszoljuk. Nem, szerintem nem tudsz olyat mondani, aki mozdítható és bele tudod tenni a Bayern játékába, úgyhogy az ne érződjön meg, hogy itt váltás volt. Figyelj, ide nem csak befejező csatár kell, hanem olyan is, aki részt tud venni az összjátékban.
Igen.
Tehát nézd meg, hogy milyen labdákat is ad Lewandowski. Tehát az, hogy jön mellette a két szélső, és nem az van, hogy tol befelé a labdát, és rárúgja a kapura utána, hanem ott is, hogy tol befelé, a védő elmozog, és visszarúgja a fölfutó szélsőnek, hogy akkor menjél vele. Ugye ilyenből is volt szombaton látnivaló attrakció bőségesen.
Viszont Ribéry kapcsán gondoltam azt, hogy mondtad, hogy még nincs szerződése. Ha? És bevallom őszintén, nem vagyok egy nagy Ribéry rajongó, most nem a futballjáról beszélek. Nekem inkább az a emberileg róla kialakult kép nem túl szimpatikus. Viszont ennek kapcsán nem lehet az, hogy ez a szerződés aláírás az egyfajta, ennek eltolása az egyfajta pedagógiai fegyver vele szemben, hogy itt a szezonnak a döntő részében még motiváltabb legyen, és úgymond azt érezze, hogy neki harcolnia kell azért, hogy szerződés hosszabbítsanak vele.
Én nem hiszem. Ha valakivel szemben pedagógiai fegyver ez, akkor inkább Robben.
Meg
mindjárt megmondom, hogy én miért gondolom így. Robben láthatóan ideges az miatt, hogy nincsen szerződése, tehát hogy most is elmondta a meccs után, hogy most már tényleg világosságot akar látni, hogy mi az Isten van, mert ez így nem jó, stb. Ugye Ribérynél az már eldöntött ténynek tűnik, hogy a visszavonulása után a Münchenben telepedik le a családjával együtt. Neki nincs szándékában állni innen elmenni. Én azt gondolom, hogy Ribérynél előbb van bent az a pakliban, hogy jelezhette a vezetőknek azt, hogy ő gondolkodik azon, hogy befejezze.
Aha.
Figyelj, agyonrúgták már épp elégszer a pályafutása során. Ebben a szezonban is volt már sérült. Ott a három, azt hiszem három gyerek, akik közül van, amelyik már talán mintha futballozna is. Nem vagyok benne biztos, hogy ő ezt akarja még, vagy tudja még ilyen szinten csinálni. Amúgy is kell venni a Bayernnek szélsőt. De hát már most megvan a most, hogyha mindenki egészséges lenne, akkor is lehetne tudni, hogy nekik, kettőjüknek már csak második számú szélső. Csak ugye például Coman sem tud játszani ma este. Én nem érzem azt, hogy ezzel most így fegyvereznék őt, vagy revolvereznék őt, hogy jaj, basszus, most játsszál még jól, és akkor majd aláírhatsz egy évre. Szerintem inkább az van, hogy tisztán akarnak látni, hogy fog akarja folytatni egyáltalán.
Persze egyébként az is benne lehet, hogy ugye a Bayernnél bejelentették azt, nem tudom, és akkor most elkanyarodhatunk az egyik mellékes témánk felé, hogy ugye április végén jelentik be azt, hogy ki lesz az edző. Tehát lehet, hogy azért is várnak, hogy lehet, hogy az új edző fogja azt mondani, hogyha lehet, akkor inkább ne folytassuk egyik vagy másik játékossal. Ugye aki viszont biztos marad, és nem ez a két játékos, az James Rodriguez. Bár ugye neki még egy év van a kölcsönszerződéséből, amúgy is. De hát ugye, jól tudom, Rummenigge mondta, hogy nyilván ezért az árért, ami azt hiszem 42 millió euró.
Most az a kérdés, hogy megveszik-e már most nyáron, vagy csak jövő nyáron, hogy a Bayernnek ugye van az opciója a szerződésben, de valószínűleg úgy fogják megoldani, hogy már most nyáron azt mondják, hogy leteszik a pénzt, tehát és nem baj legyen.
Ez főleg a tavaly nyár után ez egy gyakorlatilag filléres összeg, és amellett, hogy ez hogyan játszik az utóbbi hetekben, annak fényében meg pláne egy diszkontárnak tűnik szerintem.
Nézd, ugye most megint egyest kapott a hétvégi játékára, ami ugye a németeknél a legjobb osztályzat, és ez már nem az első és nem a második ilyen legjobb produkciója. Tehát a tökre beállt a sorba, és ami nagyon furcsa, hogy semmiféle diszonáns hang nem jön ki a száján, amióta jól futballozik. Tehát nem azt mondja, hogy visszamegyek a rába, minden ilyesmi. Úgy tűnik, hogy tök jól beilleszkedett ebbe a gépezetbe. Lehet látni azt, hogy a pályán kinek mi a dolga. Lehet látni azt, hogy Javi Martínez baromi jól fedezi a seggét hátulról, ha szabad ilyet mondani. Nyilván szabad, mert azt mondom, amit akarunk. És lehet látni azt, hogy a támadó térfélen tőle is függ nagy részben a Bayern München játéka. Illetve annak a minősége.
Hát nekem azt néztem, hogy amikor ilyen 3-4 méterre van tőle egy védő, akkor ott már nem tudják megakadályozni, hogy tovább passzolja a labdát. Egész egyszerűen ilyen egy másodpercet egészen elképesztő döntéseket hoz, és akár azt mondom, hogy gyorsítja a játékot, lassítja a játékot.
És tudod, mit jól nézni? Hogy Müller is futballozik.
Igen.
Tehát a Dortmund elleni gólja az megint mi volt?
Azt néztem, hogy egyébként ezeket így a védő, Hamez védőfal mögé belmert labdáit, ez Müller nagyon szereti, ugye?
Igen.
Mert ugye pont itt ki tudja használni az ilyen helyzetekben ezt a remek helyezkedését, meg hogy úgy besettenkedik a védők mögé, hogy észre sem veszik kis túlzással.
Müller ugye nagyon sokak szemében egy ilyen, hogy bepattal róla, meg balfék, meg minden és mi. Nézzük már meg ezt a Dortmund elleni gólt, hogy az milyen lábtartással rúgta be, és hogyan. De Müller egy baromi ügyes futballista, csak kell mellé egy ilyen irányító középpályás. És azért most nagyon sok mindent lehet mondani a Bayernre, de az, hogy ne játszana szépen a támadó részbe, azt most biztos nem lehet rám mondani. Tehát, hogyha normális fegyverzetben vannak a pályán, akkor ugye ott van James, ott van a két valaki, tehát Robben, Ribéry mondjuk, Müller, meg Lewandowski. Ez az ötös azért nem egy olyan ötös, amelyik, hát hogy fogalmazzak, amelyik ilyen birodalmi lépegetőkre emlékeztető német power fußballt akar játszani, hanem szépen játszanak.
Viszont az a másik kérdés, hogy Európában egy nagyon erős csapat ellen ez az öt, ha egyszerre van pályán, az viszont kicsit soknak tűnik, nem?
Nem tudom, tehát ugye a Bayernnek megvan az a baromi jó és baromi fontos része, a Bayern szélső hátvédjei szerintem Európában a legfegyelmezettebbek. Mondom ezt úgy, hogy Alaba nagyon-nagyon szeret kalandozni, minden ilyesmi. De az Alaba-Kimmich szélső védő páros, nál szerintem sok fegyelmezettebbet nem tudsz mondani. Tehát, ha megnézzük a legjobb 8 között lévő csapatokat, akkor ilyen kaliberű szélső védő párosa, az kinek van?
Marcelos Carvajal.
Na jó, de Carvajal meg ugye, ahol egészséges, hol nem?
Hát ebben
szerintem. Ahol el van tiltva valamelyik, hol nem? De oké, okay, őket még elfogadom, de a Barcának már nem ilyen fegyelmezettek a szélsővédői. Hát meg... A Juventusra nem jellemző az, hogy minden meccsen szélsővédőkkel játszom, hogy azt te magad is mondtad, hogy a háromvédős rendszert is frankon beíverték a repertoárba.
Én hát ott is meg szélső hátvédek, csak mondjuk nyilván míg Alexandrót a Juvénál, vagy Jordi Albát a Barcelonánál ugye bal oldalon lehet világklasszisnak nevezni, addig a másik oldalon se a Juvénak, se a Barcának nincs mondjuk...
Szándékosan párosról mint... beszéltem végig.
Igen.
Ugye a Citynek a csapatvédekedése baromi jó, tehát ott kevésbé mondod azt, hogy sok minden múlik a szélső hátvédeken.
Hát, illetve az, hogy ott ugye akit első számú bal hátvédnek vettek, Benjamin Mendy, ő meg nagyon súlyos sérüléséből lábadozik, tehát ott azért játszott Fabian Delph, aki középső középpályás, játszott ott Danilo, aki jobb hátvéd, és talán még Laporte is tud ilyen kényszer megoldásként ott
futballozni. A Liverpool védekezését azt nem, semmiképpen sem merném beemelni ilyen szintre.
Hát nem.
És akkor Sevilla meg, hát oké.
Okay. Hát az más szint.
Az más szint.
És a Róma is szerintem.
Hát a Rómát az jó, és akkor ez mellé még jön két világbajnok középhátvéd, ugye Boateng meg Hummels. És tehát ez a Bayern védelem szerintem ad egy elég nagy stabilitást ennek az egész csapatnak hátulról. És aki ugye a Henke szélában, az első Henke, tehát pontosítok, az előző Henke szélában, meg a mostaniban is egy kulcsember, az fenntartom, hogy Martinez. Mm-hmm. Tehát az, amit ő játszik ott a védők előtt, azt szerintem olyan megnyugvást ad most Hamásznek annak idején, meg adott ugye Krósznak, hogy azzal nem tudsz mit kell. Tehát azzal nem tudsz mit kell, csak élni tudsz vele.
És tegyük hozzá, ezért emlékeim szerint elég nagy felhördülés volt, amikor 6 éve? Nem, 6 éve jött már legalább.
12-ben.
Akkor 6 éve, ugye 40 millió euróért jött, azért elég nagy felhördülés volt azon az összegen.
Persze, ugye eleve klubrekord volt az összeg. Az első játékos, aki... És ugye az érdekes, hogy azóta nőtt sokkal a klubrekord. Eleve most dölt meg az összeg, Tolisso.
Ez is 42 és fél volt?
Na, 43 azt hiszem, de tök mindegy. Tehát, hány klubnak magasabb az átívadási csúcsa, mint ez? Tehát,
a Premier League-ben mondjuk.
Csak a Premier League-ben, igen. Tehát én azt gondolom, hogy itt Martinez baromi szépen kinőtt, visszanőtte magát abba a kulcsember szerepkörbe, ami itt elveszített Guardiola alatt, és aztán Ancelotti alatt sem tudott visszaszerezni.
Ez ennek is volt, azt hiszem,
tehet róla ő is maximálisan, meg jó, hogy sérült is ez mellett. Igen. Mert nyilván Guardiolának más jellegű középpályásokra volt szükség, azt el kell ismerni. Tehát Guardiola...
Ezért játszott sokat védőt, ugye?
Belső védőt, így van. Na jó, de ott mondjuk akkor tényleg ott hullottak a belső védők egy időszakban a Bayernnél, tehát ott.
Igen. És hát ugye Martin, ez alapvetően középpályásként kezdte a pályafutását, és aztán talán az utolsó egy, maximum két szezonjában Bilbao-ba kezdett ugye belső hátvédet játszani.
És Bayern védekező középpályásnak vette meg. És úgy is játszott az első Henke szezont végig.
Na de ugye úgy volt, hogy
valami
az edzőkérdés felé kanyarodunk, ugye azt meg is említettük, hogy április végét említették, mint lehetséges időpont az új edző kinevezésére. De ki lesz? Mert ugye nagyon sokáig húzakodtunk azon, hogy Tuchel vagy Nagelsmann. Tuchel 100%, hogy nem.
Ne, Tuchel véletlenül a Paris Saint-Germain edzője lesz.
Vagy az Arsenal, de...
Hát most a német lapok egyre inkább azt írják, hogy ő ma alá is írt a Paris Saint-Germain.
De ugye igen, róla azt mondják, hogy ő valahova máshova
és külföldre,
aláírt, az is külföldre. Ugye Nagelsmannról meg kevesebbet hallani. Nagelsmannról azért hallani kevesebbet, mert mondjuk a Hoffenheimnek nincsen olyan iszonyatosan jó idénye, mint az előző szezonban. És mégis rájöttek, hogy ez egy 30-as éve elején járó edző, és lehet, hogy még tapasztalatra van szüksége. Vagy azért felejtődött el kicsit Nagelsmann, mert mondjuk ez valami Hönes-Rummenigge belharc eredménye, mert ugye Hönes hajlott inkább Nagelsmann felé, ha jól tudom.
Hát, amit alapvetően le kéne szögezni, hogy azért ebbe az edzőkeresőbe a Bayern vezérkar elég sokat tüketlenkedett. Tehát ezt most ne szépítsük.
Tehát itt ugye egy... azt tudja, hogy Tuchelt meghallgatták, ezt elismerték.
Igen, viszont nem volt egység Hönes és Rummenigge között semmilyen szinten sem. Tehát amit akart az egyik, az hét szentség, hogy a másik nem akarta. Ugye Tuchelt, azt ha jól emlékszem, azt inkább Rummenigge favorizálta, és Hönes nem akarta. Mire Rummenigge rábeszélte Hönest, hogy de mégis kéne, és akkor mondták Salihamidzsicsnek, hogy tegye meg az ajánlatot, akkor ugye Salihamidzsics megtette, Tuchel mondta, hogy bocs, srácok, már elköteleztem magam, akkor még ugye az volt, hogy szóban egyezett meg egy másik csapattal. A Nagelsmannnál pont a fordított volt, ott az egyik akarta, a másik nem akarta, ott végül is abban konszenzus született, hogy túl fiatal lenne még, és túl rutintalan talán ehhez a kerethez. Tatszára annak, hogy Németországban azért most divat baromira az, hogy fiatal edzőket hoznak, és ugye idén például a Schalkénál jön be ez cefetül, hogy a Tedescóval mennek szépen a Bajnokok Ligája felé.
Hát gyakorlatilag szerintem két év alatt Dárda éppen az egyik legfiatalabb edzőből, úgymond középkorú edző lett a Bundesligában kis húzása.
És lassan a legrégebben hivatalban lévő edző lesz a Bundesligában. De tegnap kérdeztem, amikor egyeztettük arra, hogy miről beszélgessünk, hogy ki lesz, én akkor azt mondtam, hogy Lucien Favre lesz a Bayern edzője, és ezt tartom most is, hiszen annak a kritériumnak megfelel, ami az egyik legfontosabb volt, hogy beszélni kell németül. Ő beszél németül.
Igen, ennyit elárultak, hogy németül beszélő edző lesz.
Igen, nem azt mondták, hogy német ez az anyával, de azt mondták, hogy németül beszélő edző lesz.
Stefan Effenberg.
Az, de szép lenne. Esetleg Cíg, aki tegnap beajánlkozott, hogy ő is szívesen lenne. Aha. Ja. Ugye a Favre-t le kell tenni pénzt a Nizzának. Tehát a Favre szerződésében van egy kivásárlás jár, nem sok, de azt lerakják, hogyha arról van szó. A másik két jelölt, ből az egyik, az hűségesküdtett a jelenlegi csapatának, ugye Hasenhüttl. Ő azt mondta, hogy ő neki baromra tetszik ez a Lipcsei projekt, ami abból alakul, és akkor szeretne ennek továbbra is részese lenni. Úgyhogy szerintem őt is kiúszhatjuk, bár őt el tudták volna fogadni még akkor is, hogyha neki már igazából csak az amatőr csapathoz volt kötődés a Bayern, mert ő már az öregen játszott ott. És ugye a másik jelölt az Kovács volt, aki a Frankfurttal közepes csodát tett.
Így van, Mateusz ebben a szezonban. Az ő kinevezését szolgálmazza.
De...
hát ugye németül beszélő volt Bayern játékos.
Igen.
Ugye a másik része, hát ugye azt mondják, hogy európai kupaporondon nagyon nincs tapasztalata, igaz, nemzetközi szinten van, hiszen volt horvát szövetségi kapitány. Ellenben vele kapcsolatban én azt érzem szintén, ez a tud-e nagy egókat menedzselni.
Igen, és ebben a szempontból most érted, Frankfurtban dolgozol együtt egy Meyerrel, vagy egy mit tudom, egy Sebastian Hallerrel, meg ilyen szintű futballistákkal, és ez mellé a Bayernnek szerintem a 18. játékos a nagyobb egóval bír, mint ők. És ugye ennek ellenpontozásaként van ott Favre, aki csak egy ostoba Balotellit kellett például, hogy kordában tartson. Plusz, ő ugye a Bundesligát ismeri.
Hát ugye a Mönchengladbach-hal kisebb csodáltett ő
is. És ugye a Gladbach-hal nagyon szép szezonokat
futott. Aztán BL-be vezette őket.
Tehát én őt, és ugye Favre-t már akarta a Bayern edzőnek. De hát aztán végül is nem őt szerződtették, és hát jó Isten tudja, hogy mi lesz. Én nekem, ha most tippelnem kéne, akkor én azt mondanám, hogy Lucien Favre a Bayern München következő edzője. Hozzáteszem, ha én lennék Hönes és Rummenigge, akkor összefognék és oda mennék én még egyszer az öreghez, hogy ugyan már. 75 éves is lehetsz te itt a kispadon, nem kell meghalnod, csak dolgozzál még, mert tök jól megy. De Ha meg véletlenül az van, hogy most idén mindent megnyerne megint Henkes a Bayernnel, oké, Billy belóg a kezem rendbe, akkor nem lehet folytatni. Tehát nincs olyan Isten, hogy akkor aki azt mondja, hogy nem így fog visszaolulni. Akkor igazából csak az a kérdés, hogy mikor teszik oda a szobrát a stadionhoz. Basszus, 4 éven, 5 éven belül kétszer triplázni a Bayernnel, az nincs.
Jó kérdés, én minél többet olvastam, annál inkább elbizonytalanodtam, hogy ki lehet az edző. Én tényleg az utóbbi időben Kovácsot
Kovács annyira fölcseszték idegileg, hogy azt mondta most a hétvégi bajnoki előtti sajtótájékoztató nyitányaként, aki a Bayernről kérdez, az 100 eurót fizet. 100 euróért hajlandó válaszolni a Bayern kapcsolatos kérdésekre.
Aha.
Tehát ő már idáig jutott el ebben a rendszerben.
Illetve ugye Henkes kapcsán is olvastam egy némileg ellentmondásos nyilatkozatot, hogy Rummenigge azt mondta, hogy vagy Henkes az, aki nagyon azt mondja, hogy ő vissza akar vonulni. De olvastam egy olyan Henkes nyilatkozatot is, aztán most már nem tudtam eldönteni, hogy ez kamu nyilatkozat, vagy nem, hogy azt mondta, hogy ő egy szóval sem mondta, hogy visszavonulna az idény végén.
Akkor miért csak eddig kötött szerződést?
Hát ez az, meg hát őt azért győzködni kellett, hogy
persze, visszatérjen. Persze, a feleségem, a kutya az két nagyon komoly visszatartó erő volt, tényleg ne röhögjél, basszus.
Hát tudom, hát a feleségének ígérte meg annól, hogy visszavonulna.
Igen, az a nagy dögöt, azt a nagy dögöt megimádja. Csak ugye az a probléma, hogy több száz kilométerre laknak pillanatnyilag egymástól, uh-huh. hiszen a család az valahol ott a Ruhr-vidéken van, ő meg egy müncheni hotelban.
Uh-huh.
Oda meg egy embernyi kutyát nem viszel be.
Hát meg 70 fölött nem biztos, hogy az a kényelmes, hogyha az ember szállodában lakik messze a családjától.
Hát, meg az sem biztos, hogy kényelmes, hogy azért kiteszed magadnak pár infarktus veszélynek, azt tudod.
Na de azt hiszem tovább is léphetünk a Bayernen.
Nem én mondtam, hogy pofázóról ennyit.
Jó. Ugye a holnapja ez az a szerdai mérkőzésekre. Lesz egy Barcelona-Róma. Ugyanek kapcsán, hogyha már...
Ja, bocsánat, Barcelona-Róma. Múltkor elhangzott az a kérdés, hogy vajon mit szólt, amikor kiúzták a Rómát. Majdnem neki ment a Tesco-ba valaminek. Ezt írt SMS-ben, hogy ez volt az első reakció, ha jól emlékszem, úgyhogy... Tehát ő legalább meghallgatta a podcastet, de Barcelona, van olyan pont, ahol a Róma megfoghatja a Barcát?
Hát valahol az a középpálya, hogyha Busquets nem játszik, aki ugye edzésbe állt.
Hát igen, de
és ott,
kb.
Ott...
két edzéssel tényleg baromi nehéz neki menni egy ilyen hentes középpályás sorra, mint amit a Róma tud játszani.
Adott esetben, hát ugye tegyük hozzá, azért Nainggolan is sérülés miatt lejött a hétvégén. De adott esetben ott lehet szerintem megfogni a Barcelonát. Egyrészt valamilyen szinten kiiktatni ezzel a támadókat.
Mm.
Másrésztről nagyobb nyomás alá, esetleg lendületből megtámadni a védelmet.
De azt is, az se középen okvetlenül.
Hát nem feltétlenül, de ugye látszott azért a Sevilla ellen, hogy a Barcelona ott esetben verhető, bár ugye Messi pihent, aztán láttuk, hogy mi történt, amikor beállt, 2-0-ról 2-2 lett.
Szerinted ennyit számít az ő jelenléte önmagában, vagy a Sevilla aludt bele, csinálta össze magát ott a végén?
Szerintem is. De biztos, hogy nagyon sokat számít. Ugye megint előkerült ez a kifejezés, ez a Messi dependencia, vagy a Messi függőség. Mm. amit alapjáraton sok helyen negatív felhangokkal jönnek, de hát könyörgöm most, hogyha egy ilyen tehát lehet, hogy függsz egy ilyen játékosodtól, de egy ilyen játékosod van.
Használd.
Tehát a Barcelonánál most miért kellene úgy tervezni, vagy úgy neki menni a mérkőzéseknek, hogy úgy menj neki, hogy mi van, hogyha nincs Messi.
Mert Messi van.
És azért Suárez is... neki is volt a kisebb hullámvölgye, de az őszhöz képest azért tavaszra ő is nagyon felpörgött.
És azért csak megrúgt a szombaton is a magáét.
Így van. Ugye Dembele is azért most már hát kezd beleilleszkedni a csapatba, ugye Paulinho is pozitív csalódásnak számít ahhoz képest, amilyennek én láttam ezt az átigazolást. És hát Coutinho meg ugye a maga közvetett módján elvileg hozzájárult ahhoz, hogy Iniesta egy kicsit többet pihenhessen.
Oké. Iniesta Rakitic helye az nyilván véletlenül holnap is.
Hát azt mondom, hogy a BL-ben az lenne az ideális, hogy Busquets, Rakitic, Iniesta.
Ha nincs Busquets, ki játszik?
Akkor Paulinho.
Elég lehet ő? Oda. Oda teszem, nekem váratlanul jó Paulinho a szezonja. Ahhoz képest, hogy honnan jött Barcelonába, és mit tudtál róla az elmúlt időszakban?
Hát jó kérdés, amennyire láttam Paulinhót, ő azért jobban érzi magát akkor, hogyha egy kicsit támadóban játszhat, mert például a brazil-orosz válogatott meccsen is az neki sokkal jobban feküdt, hogy ott volt mögötte Casemiro. Tehát, hogy nem ő volt a... ott is...
De hát most se Rakiticset, se Iniesta nem tud betenni Busquetsbe.
Hát elvileg Rakiticset meg lehet próbálkozni.
Azt szerintem elvett.
De szerintem a fizikalitása az nem biztos, hogy
igen.
Benne
szerintem
van.
Szerintem többet buksz azzal, ha Rakitic játszik ott, és Paulinho a kötetlenebb szerepkör, mint ha Paulinho lenne a Busquets pozícióban, és Rakitic a kötetlenebb szerepkör.
Elképzelhető. Csak azt mondom, hogy tényleg Paulinho a brazil válogatottban is úgy tűnt, hogy kicsit jobban érzi magát, hogyha jobban felzárkózhat a támadásokhoz. Nyilván ebben a konstrukcióban, hogyha Rakitic, Paulinho, Iniesta van, nem teheti meg a Barcelona azt, hogy mind a három orvaszányban fönn legyen elől.
Ugye az a durva, hogy Barcának olyan megbízható védekező középpályása, mint Busquets, nincs még egy.
Nincs.
Ugye ebből a szempontból ezen a poszton a Real biztos jobban áll, a Bayern biztos jobban áll, és a Róma is biztos, hogy jobban áll nála, ha csak kimondottan ezt a posztot nézed.
Igen. Hát ha magát az egy embert, a Busquetset, akkor viszont már nem biztos. Tehát, hogyha Busquetset hasonlítjuk... Igen.
Most ugye arra az esetben beszélgetünk, hogy Busquets nem biztos, hogy játszik.
Igen, pótolhatóság szempontjából nyilván ez...
Mert tudod, a Bayernben most válogathatsz Vidal, Tolisso, ha egészséges, Rudi... Ezek mind ott van a Martínez mögött.
Igen.
Nem is, én soha rendben. A Real Madridnál ugyanúgy ott van, hogy játszhat...
Casemiro, Kovacsics.
Kovacsics is. Ha nagyon kell, egyébként még Kroos is.
Igen. Ő sem nem szereti, de igen, elvileg
játszható is
milyen pozícióban.
A Rómának csak ilyen jellegű középpályásai vannak kis túlzással, viszont ott azért csak tud játszani Nainggolan, Strootman, meg hát a post-Totti korszak
De Rossi.
Báványa De Rossi, ugye, aki szerintem döbbenetes dolgokat tud művelni idén a BL-ben. Tehát itt, ahogy mondtad az elején, itt gondba lehet a Barca. És a másik az, amiben gondba lehet, hogy ezek egyike sem fog visszariadni attól, hogy oda durrancson egyet, amikor kell.
Uh-huh.
Vagy akkor is, amikor nem kell.
De közben egyébként a Barcelona szerintem nagyon alul értékelt, aki még ott van, persze nem ezen a poszton, az Umtiti.
Hát igen, azt akartam is kérdezni még, hogy...
Csak hát ott ugye most gondok vannak.
Igen, ezt akartam kérdezni.
Ugye...
Fejben rendben van a srác ez... most.
Hát figyelj, az nekem úgy tűnt, mert ez nem egy friss történet, hogy nincs minden rendben a szerződésével. Ugye az nagyon meglepő volt. Hát egyrészt meglepő volt az, hogy a Barcelona egy olyan középhátvédet szerződtetett, aki használható, és ilyen gyorsan használható lett. Mert ugye azért én emlékszem, amikor jöttek Enriquék, aki egy percet sem játszott a Barcelonába, vagy jött Csichrinszky,
úristen.
Vagy jött Gabi Milito, aki nyilván ő is, neki is voltak nagyon súlyos sérülései, de ilyen úgy tűnt, hogy ez a belső védő poszt Piqué és Puyol mögé, vagy Puyol visszavonulás után Puyol helyett, ez egy ilyen szükséges rossz volt, amit így valahogy így tegyünk úgy, mint hogyha betöltenénk. Ugye volt Cáceres is, de...
Sőt, hát ugye Bátrában is hittek.
Igen, szóval mondjuk szerintem Bátor nem kapta meg azt a lehetőséget Barcelonában, mi járt.
Nagyon sajnálom, hogy Dortmund például ilyen könnyen lemondott volna, de ez csak már megzöngye.
Viszont Umtiti személyében sikerült azért egy nagyon, nagyon jó védőt igazolni, akkor ugye egyrészt a feljátéka is nagyon jó, miközben korán sem tartozik a legmagasabb belső védők közé. Ugye lába iszonyatosan jó, lehet bennem, hogy azért, mert balhátvédként kezdett Lyonban, de hát nagyon-nagyon labda biztos, hát ami ugye azért a Barcelonánál alapkövetelmény, és tényleg nagyon gyorsan kinőtte magát egy kihagyhatatlan ponttá, viszont ugye benne van az, hogy 60 millió euró a kivásárlási ára, ami a kezdő csapatot nézve messze-messze a legalacsonyabb.
Hát bizony.
A mostani átigazolási piacot nézve egy ilyen szintű játékosért abszolút megfizethető kategória. És ehhez még tegyük hozzá azt, hogy a csapat egyik legalul fizetettebb tagjáról is beszélünk.
Igen, ugyanakkor meg mennyi másfél éve van most ott Barcelonában?
Igen.
Másfél éve van ott, azért ez egy olyan ugrás lenne Umtiti életében, meg a csapaton belül hierarchiában is, hogy azért az hordoz magában valótosabban egyéb beszélget. Más kérdés, hogyha én vagyok Barca sportigazgatója, ugye Fernandez, akkor megadom.
Persze. Azért, mert a Manchester United általában már megajánlottam.
Nem is elsősorban ezért, hanem azért, hogy megnézem az elmúlt 5 évet, és látom azt, hogy mit töketlenkedtem én, hogy legyen 2 megfelelő középhátvédem.
Ez az egyik. A másik meg az, hogy tehát, hogy hiába van szerződésileg bebiztosítva a Barcelona, kivásárlási ára gyenge pontja ennek az egésznek.
Igen.
És hogyha ezt összepárosítod a 3 tényezőt, a kivásárlási árat, a fizetést, meg azt, hogy van érte érdeklődő, ezek mind gyengítik a Barcelonának a tárgyalási pozícióját. Úgyhogy, ha jól tudom, van ilyen 2,83 millió euró körüli a fizetése, és hogy ő nagyjából ennek a háromszorosát szeretné, ez az, amit állítok a United megajánlana neki. Ezzel kerülne, ha jól tudom, mert azért a fizetések azok nincsenek eurocentre pontosan, de hogy nagyjából így a úgymond második vonalba kerülne, tehát ilyen Iniesta, Suárez szintre kerülne, aminél már nem keresnek sokkal, hát ugye Messi az szintén külön kategória, meg talán még Coutinho, meg Dembele, aki többet keres. De hogyha azt számolod, hogy mivel jársz jobban, szerintem hosszú távon anyagilag a Barcelona még mindig azzal járna jobban, hogyha megajánlani neki ezt a fizetést, mint csak azt, hogy ezt a 60 milliót kap 60 milliót, és aztán megint világklasszis középhátvédet kell keresni, aki alapból nem fog annyiért odajönni, mint amennyit most Ümtiti keres.
Én megadnám neki, hogy Korda Gyuri bácsi mondanám, megadta!
Így van, szerintem ez az egyetlen...
Esetem, mint az Orint is betolhatják el, és akkor...
Egyetlen logikus lehetőség, iszonyatosan felhúzni a kivásárlási árat, akár még
500.
Egy...
500?
Hát mondjuk. És még akár 1 vagy 2 évet ráhúzni
szerződésére.
A szerződésére.
Ennyi, még 3 év van neki?
Igen, hát a Barcelona az körülbelül félúton szokott. Tehát a Umtiti esetében olyan 19. január lett volna alaphelyzetben, amikor elkezdik a tárgyalásokat. De most úgy tűnik, hogy egyelőre, hát ami nem feltétlenül jól áll, hogy a Barcelona az, aki próbál kezdeményezőbb lenni ebben a helyzetben.
Hát neki kell, ő van szarabb helyzetben.
Úgyhogy majd meglátjuk, hogy ebből mi sül ki. És ugye maradt még egy mérkőzésünk itt a...
Azt én nagyon várom.
Én is.
Ugye... Klopp Guardiola végre egy olyan téthelyzetbe, amit nem lehet azt mondani, hogy angol bajnokság eldőtt le van sajnálva, ez nem dőlt el.
Így van. Hát főleg azért
is... És én nagyon szurkolok a Liverpoolnak.
Főleg azért is, mert bár szerintem a City az jobb csapat, mint a Liverpool, de azért ugye Guardiola nem verte meg Kloppot egyszer se az Anfield-en. Az előző szezonban 1-0 lett. Ebben a szezonban meg 4-3, ami ugye azért elég csalókkal, mert ebből kettőt valamikor a 87. meg 91. percben rúgott a City, tehát akkor már 4-1 volt, elég simán le voltak futballozva a pályáról. Tegyük hozzá, az Etihadban meg 5-0-ra nyert a City. De az mondjuk mindenképpen ígéretesnek tűnik, hogy az elmúlt, ezen az két bajnokin volt mondjuk 12 gól.
És holnap ezek után lesz egy bődletes nagy 0-0.
Nem hiszem.
Bár arra nem tud játszani Liverpool.
Egyébként, hogyha már a 0-0-ekről beszélünk, aki esetleg nem látta ezt, a egy bajnokságon, valószínűleg ez rekord lehet az egy bajnokságon belüli utazást tekintve. Múlt héten volt egy Baltika Kaliningrad Lucs Vladivostok mérkőzés az orosz másodosztályban, ahol 10.000 kilométert utazott azért a Baltika, hogy játszani egy jó kis 0-0-át Vladivostokban.
Ez hogy jutott eszedbe basszus a Liverpool Manchester City kapcsolatban?
Nem tudom.
Fingom sincs.
Visszatérve, igen, ezt felszokták hozni, sőt, ugye itt az hagyományosan nem teljesít jól az Anfield-en. De ettől én még hajlok arra, hogy ha csak nem lesz kiállítás, vagy valami tragédia, akkor nem hiszem, hogy a Liverpool... Nem tartom elképzelhetetlennek, hogy a Liverpool nyer otthon, de azt már nehezebbnek, hogy olyan előnyt szerezzen, ami elég a továbbjutáshoz.
Lesz olyan meccs a 4 közül, amelyik eldől az első meccsen? Vagy 4 párharc, bocsánat?
Biztos, hogy lesz. Biztos, hogy lesz.
Meglepődnék, ha egyet kéne mondanod, akkor szerdai meccset mondanál?
Ha egyet kellene mondanom?
Aha, hogy melyik lesz az?
Hát nem Szervei mondanék első körben, hanem ma Keddit.
Melyik dőle?
Szervéje.
Hát azon én meglepődnék, bevallom, de legyen így. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen döntetlen körüli eredmény plusz-minusz egy gól. Ez lenne.
1-0 nyer a Bayern, el tudod képzelni, hogy Szevilla rúg két gólt az Allianz Arénában, és nem kap egyet se?
Én azt nem... Mennyit rúg a Szevilla? Mit mondtál?
Tehát 1-0 nyer a Bayern Szevillában. El tudod képzelni, hogy a Szevilla rúg két gólt az Allianz Arénában, és nem kap egyet sem?
Kaphat egyet akkor már. Jó. Mert hogy a 2-1, ő megy tovább. Idegen már 5 góllal.
Kevesebb, mint egy, vagy kevesebb, mint kettőt kap, mondjuk.
Nem, azt nem tudom elképzelni. De ugye arra azért lehet emlékezni, hogy ha már ilyen hülyeségekben megyünk bele, hogy volt egy olyan Arsenal párharc, amikor a Bayern 3-1-re nyert Londonba az első meccsen, és otthon, hogy mondjam, hát nagyon-nagyon nehezen tudta lehozni 0-2-vel a hazai meccset, hogy ne essen ki.
Igen, de mikor volt legutóbb olyan, és lehet, hogy nem volt olyan régen, te biztos jobban emlékszel, amikor a Bayern esélyesként mennek egy párharcnak, egy BL kieséses párharcnak, egyértelmű esélyesként. Tehát nem azt mondtam, hogy nem azt mondom, hogy nem tudtad
el,
hogy 50-50 és kiesett.
Hát, szerintem az Atlético Madrid elleni elődöntő. Ja.
Jó, rendben. De szerintem nem volt akkora távolság.
De akkor távolság nem azát, volt,
a két csapat között, most. Mondj most.
Hát, basszus. Ugye most már 12-nél járok héten, ahol visszamentem. Ugye 11-ben az megbocsátható kiesés volt, mondjuk úgy, amikor azt se tudtuk, hol találjuk meg a kijáratot kétszer is a stadionból. Ugye 10 az döntő, az Inter, hát akkor igen. A Bayern nem szokták ilyen kis csapatok kiejteni, tehát nem kicsik szokták kiejteni összességében, ez valóban jogos. Nem, nekem ugyanakkor meg úgy kérdez, hogy mi az, ami a legfájóbb kiesés, az, amikor Madridban egyel kapott ki a Bayern, és utána otthon lett megalázva a Real Madrid által. Nekem az fáj a legjobban. Tehát nem a Barcelona elleni két oda-vissza föltörölt padlós kiesés, hanem ez.
Ettől függetlenül mondom, ha azt kell mondanom, hogy melyik meccs dől el az első meccsen, akkor én azt mondanám a Sevilla
meccset. Hát én csak a Barcelonát merném mondani, az a biztosabb. Tipp, azt gondolom. És én akkor egyúttal most bekeltem, hogy a Matyi most mindjárt előveszi a szamurájkat, és rituális öngyilkosságot fog elkövetni, mivel a Manchester City Football Groupot hiszem harmadszor
hát most már legalább
toljuk ki az adásból, sikerül mindenféle hülyeséggel eltölteni az időt addig, hogy arra ne kerüljön sor.
Most mondom, hogy majd jövő héten beszélünk a City Football Groupról, meg szerintem majd érdemes lenne egy kicsit több időt áldozni a Dortmundra. De azt hiszem, hogy ezek a témák majd talán inkább két hét múlva lesznek aktuálisak, nem a BL visszavágók előtt, hanem majd két hét múlva, amikor már nagyjából a bajnokságok is ugye azért eldőltek szinte mindenhol, vagy legalábbis 4-ből 3 helyen, azért ezt mondhatjuk.
Persze. De nyugodtan mondhatjuk 5-ből 4-et is, hogy a top 5-höz hülyek lennünk.
Így van.
De az a szomorú, hogy ez basszus már decemberben tudott volt.
Igen.
Mindenhol.
Igen.
És ugye pont Dejan Ferenc írt azt a Twitteren, nekem is, eljött az idő arra, hogy itt tényleg pán-európai futballbajnokságon kell gondolkodni.
Én ennek ellene vagyok.
De basszus, nem tudom, hogy meddig lesz még finanszírozható az, hogy te decemberben már nem izgulsz az, hogy ki lesz a bajnok. Ez a gazdaság is például, amit mondjuk a televíziós showdíjak elindítanak, ez előbb-utóbb el kell, hogy induljon visszafelé, és először az angol Premier League indul, ugye most írhat bárki bármit, még mindig nincs meg a Premier League új közöttési pénzes rekordja, tévésokdiakból. A hazai fronton kevesebbet kaptak.
Nincs, csak azt mondom, hogy majd be fog indulni egy olyan rendszer, amikor jönnek a streaming szolgáltatók, és az szerintem megint meg fogja lökni egy kicsit a piacot.
Hát nem csak a streaming szolgáltatók, basszus, hanem a Facebook például.
Hát az is streaming szolgáltató lesz önmagán belül, igen. Mert hogy streamelni fogod a meccseket.
Amazon a másik ilyen, ami csodálatos lesz.
A másik, amire azt gondolom, hogy de ez meg csak a legnagyobb kluboknak lesz, ami még adott esetben egy jelentős bevételt jelenthet, hogy a Netflix csinált egy Juventus dokumentumfilm sorozatot erről az idényről, nem tudom, hogy hány részes, azt hiszem 6-7-8, nem tudom, még csak az első részt néztem, tehát hogy végigkövetik a csapatot, és ezért szerintem ebből lesz olyan biznisz majd, hogy azért lehet, hogy akár 10-15 millió eurókat, vagy akár még többet is el lehet majd kérni. Ha jól tudom, a Manchester City-nél is talán az Amazonnal közösen fut most egy ilyen projekt ebben a szezonban. De azt mondom, hogy valószínűleg ez is egy olyan plusz bevételi forrás, amit egyrészt a klub elad, a maga szolgáltató eladhat úgy, hogy olyan hozzáférést kaptunk, mint senki más, miközben a klub az ebből jó pénzt lát, és közben a klub meg egyébként azért úgy korlátozza ezt a hozzáférést, hogy abból valami olyasmi jön ki, ami az ő imidzsét erősíti. Még ezt a Juventusos doku sorozatot még nem, az első két részt láttam, nagyon jól néz ki, nagyon szépen van fényképezve, tényleg minden játékossal tudnak beszélni, meg nem tudom, idegenbeli meccsnél ott filmezték, hogy mit csinál a szállodai szobába. Viszont emellett az is volt az érzésem, lehet, hogy aztán nem erre fut ki a sorozat, de hogy egy kicsit ilyen steril. Tehát, hogy ez a minden szép és jó, persze vannak nehéz pillanatok, meg nehéz meccsek, de azért úgy ilyen PR-szaga is van egy kicsit. De közben már ugye lejárt azért az időnk, úgyhogy most elbúcsúzunk, és jövő héten találkozunk.
Így van. Köszönjük a figyelmet, jó szurkolást a következő 2 nap 4 meccséhez.
Sziasztok!
Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.